Remény a devizahiteleseknek, kiszámítható lenne a törlesztő részlet, ha fixálnák a svájci frank árfolyamát. Választójog a határon túli magyaroknak, nem lesz feltétel a magyarországi lakóhely. Szembe jön a halál, ismét ellentétes irányba hajtott egy autó, a strádán hárman meghaltak. Felmentették a mohácsi rajztanárt, az ítélet szerint nem molesztált kiskorúakat, azt mondta, soha többet nem tanít. Jó estét kívánok, a Duna Televízió híradóját látják. Legkésőbb április második felében létrejöhet a megállapodás a bankok és a kormány között a bajba került lakáshitelesek megsegítéséről, közölt a bank szövetség elnöke. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke pedig azt mondta, a megoldás részben az lehet, ha 200 forint alatt rögzített svájci frank árfolyammal számolnák ki az adósok havi törlesztő részletét.
A lakáshitelek 85%-át rendszeresen fizetik az adósok, a kölcsönök 15%-ánál van baj. A különböző helyzetek eltérő megoldásokat kívánnak Rogán Antal szerint. A fideszes politikus elmondta, a bedőlt hiteleknél azt javasolják, a bankok ne egyszerre, hanem negyedéves kvóták szerint dobják piacra a lakásokat, azt pedig a kormány határozhassa meg, milyen szempontok szerint jelöljék ki ezeket. Ilyen szempont lehet például a lakás értéke. Az olcsóbb lakások tulajdonosai nagyobb védelmet kapnának. Azok, akik tudnak fizetni, kiszámíthatóbb törlesztő részletekre számíthatnának, ha fixálnák a svájci frank árfolyamát.
Mivel jelenleg olyan 206-210 forint körül, 211 körül mozog az árfolyam, nyilvánvaló, hogyha itt érdemi segítséget akarunk nyújtani, akkor ezt 200 forint alá kell valahol stabilizálni, de ehhez még egyszer szeretném leszögezni, szükség van a bankok együttműködésére is.
A havi részlet tehát csak egy bizonyos határig követni a svájci frank értékét. Ha a deviza e fölé drágul, akkor a különbség az ügyfél számláján adósságként jelenik meg. Ha viszont a forint erősödne, akkor az ebből származó nyereség a korábban keletkezett adósság csökkentésére szolgálna. Banki számítások szerint ezzel a módszerrel 4-5 év alatt ki lehetne egyenlíteni az árfolyam változás hatását. A Hitelkárosultak Egyesülete szerint ez a javaslat nem jelent érdemi segítséget. Számításaik szerint egy átlagos hitelnél így csupán havi 5-7 ezer forinttal csökkenhet a részlet összege.
Az ügyfeleknek a jelentős része, 80-85%-a azt mondja, hogy körülbelül ahhoz képest, ahol felvette a hitelét, egy ilyen plusz 10-15%-ot tudna biztosan bevállalni.
A bankszövetség elnöke azt nyilatkozta, jó megállapodás fog születni az ügyben, és a terhekből a bankok is ki fogják venni a részüket. Erdei Tamás egyetértett azzal, hogy a kilakoltatási moratórium július 1-jei feloldása után önmérsékletet kell tanúsítaniuk az ingatlanok értékesítésében.
Már nem az a kérdés, hogy lesz-e választójoga a határon túli magyaroknak, csak az, hogy milyen formában. Ezt mondta Orbán Viktor. Az új alkotmányban csak azt rögzítik, hogy nem kell magyarországi lakóhely a szavazati joghoz, a részleteket a választójogi törvényben szabályozzák majd. Az unió több tagállamában is van hasonló szabályozás.
A határon kívül élő magyarok is a politikai közösség részévé tudjanak válni.
Ennek a kormányfő szerint a választójoga feltétele.
Nem az a kérdés, hogy van-e választójoguk, hanem hogy azt milyen formában tudják kifejezni.
Néhány százszer szavazat.
Gulyás Gergely szerint ennyi határon túli magyar szavazattal lehet számolni a következő választásokon. A Fidesz alkotmányszövegező bizottságának tagja azt mondja, az alaptörvényben csak a feltételeket teremtik meg. Azt később szabályozzák, hogy ki, mikor és hogyan voksolhat a határon túl élő magyarok közül.
Mi is azt szeretnénk, hogy valamilyen formában minden magyar állampolgárnak egyébként összhangban az európai gyakorlattal legyen választójoga, de minden további részletszabályt, sőt az erről szóló végleges döntést is a választójogi törvény elfogadásakor kell meghozni.
Az MSZP és az LMP egyáltalán nem vesz részt az alkotmányozásban, így ehhez a passzushoz sem adtak be módosító javaslatot. A Jobbik azonban már egyenesen az alkotmányban rögzíteni a határon túliak választójogát. Az unió a tagországokra bízza a választójog szabályozását.
Az EU szabályok szerint minden tagállamnak saját szuverenitása, saját nemzeti döntése, hogy kinek ad választójogot. Ez egyaránt vonatkozik arra, hogy ki kap állampolgárságot, és arra is, hogy ki szavazhat a parlamenti választásokon.
A tagállamok közül Görögország és Írország lakóhelyhez köti a választójogot. Franciaország, Olaszország, Románia vagy Portugália külön mandátumot ad a diaszpórában élőknek, az olaszoknál például 4 millió határon túli szavazó van. A britek azonban 15 év külföldön élés után elveszítik szavazati jogukat.
A romániai magyar szervezeteknek juttatott támogatásokat is vizsgálja majd Budai Gyula. Az elszámoltatásért felelős kormánybiztost Tőkés László kérte fel erre. Budai Gyula szerint minden szervezetnek el kell számolnia minden egyes állami forinttal.
A legobjektívebb vizsgálatot szeretnénk.
A kormánybiztos szerint az a cél, hogy párthovatartozástól függetlenül vizsgáljanak minden olyan romániai magyar szervezetet, amelyik állami költségvetésből kapott támogatást az elmúlt években.
Erre külön elszámoltatási kormánybiztost nem kell kijelölni, mert szerintem egy elszámoltatás létezik, az pedig az én kormánybiztosságom folytatja. Ugyanakkor szintén ugyanolyan hazai költségvetési forrásokról van szó, mint amelyben az elmúlt 10 hónapban vizsgálódtuk.
Tőkés László azt mondja, azért javasolta a vizsgálatot, mert szerinte tisztán kell látni a határon túli támogatások ügyében is.
A nép előtt, az adófizetők előtt kell elszámolni, mert az egy dolog, hogy a papírformák megfelelnek az előírásoknak, a másik dolog viszont az, hogy mire költi ezt a pénzt.
Tőkés László szerint a magyar államtól kapott támogatásokból az RMDS-nek aránytalanul nagy rész jutott. Kelemen Hunor azt mondta, az RMDS-nek nincs takargatnivalója.
Minden egyes esztendőben ellenőrizték mind a magyarországi támogatásokat, és természetesen a romániai támogatásokat is, és soha semmiféle kivetni valót nem találtak, úgyhogy lehet ellenőrizni még egyszer, még kétszer, még tízszer.
A kormány biztos híradónknak azt mondta, sem a Felvidékről, sem a Vajdaságból nem érkezett hasonló kérés, így ott nem vizsgálódik.
Az Országházban a Szent Korona előtt tett állampolgársági esküt egy 7 gyermekes csíkszeredai család. Dániel Sándor keramikus és családja a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének fórumán vett részt Budapesten. Az eskütétel után a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a nemzetstratégia egyik alapvető pillére a család és gyermekbarát társadalom kiépítése, a gyermekvállalás feltételeinek javítása. Répás Zsuzsanna szerint ezért is tartják fontosnak a határon túli és hazai családszervezetek összefogását, munkájuk támogatását. A további együttműködés lehetőségeit vitatták meg a vajdasági Óbecsén a magyar koalíció pártjainak vezetői. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség elnökei reálisnak tartják a VMS törekvését, hogy a következő választásokon növelni kell a magyar pártkoalícióra adott szavazatok számát. Rögzítették a részfeladatokat és azt, hogy nincs lehetősége a szélsőségek befogadására és a képviselőkkel való együttműködésre. Szlovákiában 2016 után maximalizálnák a nyugdíjakat, és a szociális biztosító csak az országos átlagbérnek megfelelő nyugdíjat fizetné ki. Ez tavaly Szlovákiában 769 euró volt. A változás a jelenlegi állás szerint mintegy 10 000 nyugdíjast érintene, ennyien kapnak ma az átlagbérnél magasabb nyugdíjat. Az átlagos öregségi nyugdíj Szlovákiában 352 euró. Szakértők szerint azonban, ha meghatározzák a maximálisan kifizetendő nyugdíj összegét, akkor meg kell határozni a befizetett nyugdíjjárólék felső határát is.
2016 után meg kell majd oldani a jelenleg tarthatatlan helyzetet. Nagyon kevés a gyerek és sok a nyugdíjas, a lakosság előregszik. Egyre kevesebb dolgozó keres egyre több nyugdíjasra. Ha minél hamarabb megoldjuk ezt a kérdést, annál kevésbé fájnak majd a későbbi reformok. Vitát kezdeményezünk, hogy megoldást találjunk.
A sugárzási érték 500-szorosát mérték tegnap a pozsonyi esőcseppekben. Ezt állítják a Comenius Egyetem szakemberei. Ma állítólag már a normális értéket kapták ugyanott. A szakemberek hangoztatták, a feldúsult jódizotóp nem jelent veszélyt, az csak töredéke az egészségügyi határértéknek, és a háttérsugárzás sem növekedett. A Fukushima atomerőműnél a megengedettnek több mint 3000-szerese a tengervíz radioaktivitása. Ott is hangoztatták, a 8 nap felezési idejű 131-es jódizotópnak ez a szintje nem jelent veszélyt az emberekre. A líbiai hadsereg folyamatosan tör előre és foglalja vissza a városokat, amelyeket a felkelők a szövetséges légitámogatással az elmúlt napokban megszereztek. A Kadhafi ellenes erők épp csak bejelentették, hogy képesek egyedül is megnyerni a háborút, most fegyvereket kérnek a nyugattól.
Tovább tart a líbiai felkelők ingajárata. Két napja még Tripoli bevételéről beszéltek, most pedig ismét Bengázi felé menekülnek, és sorra adják fel a már elfoglalt városokat. Ahol pedig nem, ott Kaddafi erői tüzérséggel kényszerítik megfutamodásra őket. Bár a szövetségesek már napközben is bombáznak, ennek egyelőre nincs hatása a líbiai hadsereg akcióira. A felkelés vezetői ennek ellenére állítják, képesek az ország felszabadítására.
Az ország felszabadítása a mi dolgunk. Köszönjük a koalíciónak a segítséget, de nem kértük a külső támogatást.
A felkelők másik része fegyvereket kér, és az Egyesült Államok után a brit kormányfő sem zárta ki a fegyverszállítás lehetőségét.
Mindent megteszünk, hogy a biztonsági tanácsi határozat értelmében fenntartsuk a fegyverembargót Líbiában. Viszont az ENSZ felhatalmazott civilek védelmére, és eszerint bizonyos körülmények között nem zárjuk ki azt sem, hogy fegyverekkel segítsük a civilek védelmét. Döntést még nem hoztunk.
Közben a Pentagon közzétette, hogy a líbiai akciók csak az Egyesült Államoknak $500 milliárd kerültek eddig.
Nem szüntették meg az 50 éve élő szükségállapotot Szíriában, sőt az ország elnöke hosszú idő óta első nyilvános beszédében külföldről irányított összeesküvésnek minősítette a hetek óta tartó tiltakozásokat. Két hete tartanak a kormányellenes tüntetések Szíriában, és a karhatalom többször is a tiltakozókra lőtt, több mint 60 ember vesztette életét. Bashir el-Assad elnök most megtorlást ígért az összeesküvőknek, viszont azt is jelezte, ha lesznek reformerek, ő támogatni fogja őket. Hamarosan jönnek a részletek az M6-oson történt halálos balesetről, amelyet egy forgalommal szemben felhajtó sofőr okozott. Előtte lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Megosztottak a sertéstenyésztők, csak kevesen demonstráltak a parlament előtt. Hamarosan döntenek a vasárnapról, a hipermarketekben havonta egy hétvégén dolgozhatnának. Az MSZP szerint veszélybe került az önkormányzatiság, mert a Fidesz az alkotmánytervezetben kihagyta az alapjogok közül. Az ellenzéki párt részországgyűlésén Botka László szegedi polgármester azt mondta, az önkormányzatiság nem a politikusok és testületek, hanem valamennyi ott élő ember közös joga. Ezt veszélyezteti szerinte az, hogy jelentősen korlátozni akarják a közösségek szabad döntéshozatalát és gazdálkodását, a közigazgatás helyett pedig politikai igazgatást akarnak meghonosítani. Az LMP szerint a Fidesz által kidolgozott alaptörvény javaslat az esélymegvonás alkotmánya. Séring Gábor, az ellenzéki párt gazdaságpolitikai kabinetjének vezetője úgy vélte, a tervezet elveszi a demokratikus megújulás, illetve a gazdasági kilábalás esélyét. Nem engedi, hogy egy későbbi kabinet a Fidesz elképzeléseitől eltérő gazdaságpolitikát folytasson. Az LMP szerint a Fidesz szegényellenes gazdaság és társadalompolitikát folytat. A MÁV adósságának legalább negyede a szocialista kormányok felelőtlen gazdálkodásából ered, állítja a kereszténydemokrata Spaller Endre. Az országgyűlés MÁV vizsgálóbizottságának tagja azt mondta, a vasúttársaság 8 év alatt majdnem 75 milliárd forintot fizetett ki csak a működési hitelek kamataira. A szocialista kormányok ugyanis elvárták a szolgáltatásokat, de a szükséges pénzt nem adták oda. Ezzel arra kényszerítették a vasúttársaságot, hogy hitelekből finanszírozza saját magát, mondta Spaller Endre. Figyelemfelhívó demonstrációt tartott a parlament előtt a Magyar Sertéstartók Szövetsége. Azért tüntetnek, mert Sákán Antal a szervezet elnöke szerint a kormányzati befagyasztások miatt nem jutnak pénzükhöz a sertéstartók. Számos szakmai érdekképviselet viszont nem támogatja a megmozdulást, ők tárgyalni szeretnének.
Nagy volt az érdeklődés a mangalica malacok iránt, a tüntetésre viszont kevesen jöttek el.
A sertésnek az árát vagy följön viszik, vagy a takarmányárakat legyen.
Talán tudják csökkenteni, hogy kintől behozzák az importot.
A behozatal a legnagyobb gond, ezt az Agrártárca államtitkára is elismerte. Ángyán József azt mondja, nem érti Sákán Antal hozzáállását, hiszen őt éppen a sertéságazati gondok megoldására alkalmazta az előző szocialista tárca. Tanácsadóként csak nem 20 millió forintot vett fel, az érdekeltségébe tartozó vállalkozásokon keresztül pedig sertést importált Magyarországra.
Ez alatt a néhány hónap alatt 45 ezer fölötti élősertést importáltak Magyarországra. A legnagyobb baj a sertéstartóknak épp a piac elvesztés, ez az import. Tehát jó volna, hogyha Sákán úr ezzel kapcsolatban elszámolna azokkal, akiket állítólag képvisel a Kossuth téren.
Sertéstelepen van, miért importálnék magamra sertést?
A Sertéstartók Szövetségének elnöke szerint nem ő, hanem a húsipari cégek importáltak sertést.
Nyugati vagy keleti importot nem hoztunk, úgyhogy majd az, aki ezt állította, remélem bizonyítani is tudja, mert ez egy bizonyos mértékű, hogy a Magyar Sertéstartók Szövetséget ilyennel vádolni, ez már egy személyiségi pernek kinéz.
Idén a tárca 6 milliárd forintot ad a sertéstartók állatjóléti támogatására. Ez a legmagasabb összeg, amit az EU megenged, áll a Vidékfejlesztési Minisztérium közleményében.
A gazdálkodók további anyagi támogatásáról döntött a kormány, közölte Nagyanna szóvivő. Agrárhitelprogramot indítanak, a 15 milliárd forintos alapból elsősorban takarmányvásárlásra kaphatnak támogatást. A Viszmajor hitelprogram keretét is megemelik 5 milliárd forinttal, így abban összesen 11 milliárd forint lesz. Ismét egy forgalommal szemben közlekedő autós okozott karambolt, ezúttal az M6-oson. Az autópályára hajnalban hajtott fel rossz irányból egy Opel, és ütközött össze egy kis teherautóval. A balesetben hárman vesztették életüket, ők mind az Opelben ültek. Tavaly ősz óta 5 hasonló eset volt, ez jóval több az elmúlt évek átlagánál.
Ennyi maradt két egymással szembe hajtó gépjárműből. Az Iváncsa határában történt frontális ütközés valósággal legyalulta a szabálytalanul közlekedő Opel tetejét. A rendőrök még keresik a választ arra, hogy a jármű miért hajtott fel rossz irányból, illetve hogy a vezető fogyasztott-e alkoholt.
A rendőrök egyébként azt feltételezik, hogy ez a három fős társaság, akik sajnos életüket vesztették a balesetben, horgászni indultak a közelbe, tekintettel arra, hogy horgászfelszereléseket találtak a rendőrök a gépkocsijukban, amik szárazak voltak.
Az M6-os üzemeltető társaság a balesetről a vizsgálatok lezártáig nem nyilatkozik. Így arra sem válaszoltak, hogy az iváncsai felhajtónál mennyire egyértelműek a közlekedési viszonyok.
Ez a zöld színű tábla, ott azzal a kézzel, a stop felirattal és a behajtani tilos táblával, az pedig azóta került ki.
Ezt már a vezes.hu internetes közlekedési szaklap főszerkesztője mondta híradónknak a Lágymányosi hídnál, ahol korábban szintén hárman vesztették életüket, mert rossz irányból hajtottak fel. Rácz Tamás azt mondja, külföldön sok helyen már fotocellás rendszer van, amíg fény és hangjelzéssel figyelmeztet.
Egy egyszerű mechanikai eszköz is van az egyirányú forgalomnak a biztosítására. Ez egy olyan billenőszöksor, ami az egyik irányból átgurulva nem csinál semmit, a másik irányból gurulva viszont kiszúrja a kereket.
Rácz Tamás szerint biztonságosabbá tenni a strádákat az is, ha ismét visszaállítanák az autópálya rendőrséget.
Már tavasszal dönthet a parlament a vasárnapi zárvatartásról, a KDNP frakció vezetője szerint. Harag Péter azt mondta, a tervek szerint a kereskedelemben dolgozóknak nem kellene a hét utolsó napján dolgozniuk, de a nagy hipermarket láncok engedményt kapnának. Évente 12 vasárnap ők is kinyithatnának.
Jövőre újra kell festeni a nyitvatartást ennél a budaörsi áruháznál, ha a KDNP javaslatát a kormánypárti többség támogatja a parlamentben. A vasárnapi nyitvatartásról itt a vásárlók körében is két markáns vélemény van.
Én nagyon jónak találom, hogy nyitva legyen vasárnap is az áruház.
Hosszú ideig dolgoztam a kereskedelemben, úgyhogy igen, meg tudom érteni, hogy legyen szabad idejük az embereknek.
A KDNP javaslata korábbihoz képest annyit puhult, hogy az év 12 vasárnapján a legnagyobb áruházak is nyitva tarthatnának.
Az a törekvésünk, hogy olyan törvény szülessen, amely egyetlen érintettet sem hoz nehezebb helyzetben. Tehát nem csupán, bár elsősorban a munkavállalók érdekeit szeretnénk szolgálni, de figyelembe vesszük a munkaadókét is.
Forgalmunknak a közel 10-12%-a bonyolódik ezen a napon, tehát azt gondoljuk, hogy egy ilyen korlátozás az elsősorban a lakosságnak, a vásárlóknak lenne rossz.
Föl tudjuk venni egy kicsit a versenyt a nagy hiperekkel, nagy üzletláncokkal szemben.
Azzal a szakértők is egyetértenek, a nyitás reformjának nyertesei a kis üzletek lehetnek. Azok a non-stopok ugyanis, ahol a tulajdonos állapult mögött, 2012-ben is mind a 365 napon kiszolgálhatják a kedves vevőt.
Első fokon felmentette a szemérem elleni erőszak vádja alól a Mohácsi Városi Bírósága a pedofíliával vádolt rajztanárt. A vád szerint 2009 elején több kislányt fogdosott és simogatott tanítványai közül.
Hozzátartozói és egykori tanítványai kísérték a bíróságra a pedofíliával vádolt egykori rajztanárt.
A vádlottat az ellenek 15 rendbeli személyrendbeli erőszak büntetében, melyből egy rendbeli folytatólagosan elkövetett, valamint egy rendbeli megrontás büntette miatt emelt vádoló felmenti.
Az ügy még 2009-ben indult, amikor egy kislány anyukája jött panasszal a pedagógus ellen. A rendőrség nyomozása során több tanítványa is úgy vallott, molesztálta őket a férfi. Ezen kívül DVD-ket és laptopját is lefoglalták. Házi őrizetben töltötte az utóbbi hónapokat az ítélet hirdetésig. Az indoklás, mint ahogy az ügy mind a 13 tárgyalása zárt ajtók mögött folyt.
A bizonyítékok nem képeztek olyan zárt logikai láncot, ami alapján a vádlott bűnösségét meg lehetett volna állapítani ezekben a bűncselekményekben.
Az ítélethirdetés után maga a rajztanár is nyilatkozott a sajtónak.
Én ilyen szörnyűségeket nem követtem el, és az a rettenetes nagy szeretet, ami körbevett itthon, azok a családok, a saját családom és az a rengeteg tanítvány és azoknak a családja, akik erőt adtak, azok segítettek ahhoz, hogy most itt legyek.
A tárgyalás után, ahogy jött, úgy a hozzátartozói körében ment el. Azt mondta, soha többet nem fog tanítani.
Három vádlott nem tett vallomást, így a negyedrendű vádlott meghallgatásával folytatódott a romagyilkosságok tárgyalása a Pest megyei bíróságon. Őt azzal vádolják, hogy két támadás helyszínére vitte autóval három társát. Részben elismerte a bűnpártolást. Az elsőrendű vádlott azért tagadta meg a válaszadást, mert a bíró nem rendelte el zárt tárgyalást az anyja nevére, illetve állandó lakhelyére vonatkozó kérdések idejére. A 90 oldalas vádirat szerint a férfiak 9 településen támadtak romákra, 6 embert öltek meg, 5-öt életveszélyesen megsebesítettek. Első fokon 8 év 10 hónap fegyházra ítélték az uzsora kölcsönzéssel vádolt ormánsági férfit a Pécsi Városi Bíróságon. A 45 éves vádlott 1996 és 2006 között több mint 100 embert károsított meg. Kisebb összegű hiteleket adott anyagilag nehéz helyzetben lévő embereknek, amit 100%-os kamattal kért vissza. G. Lászlót zsarolással, jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel, okirathamisítással és üzletszerűen elkövetett csalással vádolták. Az ügyben több mint 50 tanút hallgattak meg, köztük Dráva Piski polgármesterét. Az ítélet nem jogerős. Most nézzük főhírünket még egyszer röviden. Remény a devizahiteleseknek, kiszámítható lenne a törlesztő részlet, ha fixálnák a svájci frank árfolyamát. Választójog a határon túli magyaroknak, nem lesz feltétel a magyarországi lakóhely. Szembe jön a halál, ismét ellentétes irányba hajtott egy autó, strádán hárman meghaltak. Felmentették a mohácsi rajztanárt, az ítélet szerint nem molesztált kiskorúakat, azt mondta, soha többet nem tanít. A ma esti közbeszédben Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivőt a többi között a határon túliaknak adható választójogról, Pálinkás Józsefet, a Tudományos Akadémia elnökét pedig a népességfogyás megállításáról kérdezzük. Utána a Hippolit című magyar vígjátékot láthatják, a Duna 2 autonómián pedig a Malabar hercegnője című francia filmet. Én 8 órakor várom Önöket a Nemzeti Krónikában. Viszontlátásra!